Szentségestő pásztorunk Ferenc római pápáról, Isten szerető Fülöp érsek metropolitánkról, az összes papságról és az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emléki alapítóiról és jótevőiről, és mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, visszatértünk a Mária Rádió stúdiójába, élőadásunkban. És a mai reggelen az Isten éltető lelkének a világban, az életünkben létrehozott csodáiról beszélgetünk, és újabb bejövő hívás van a vonalban. Halló, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké! Bocsánat, nem akartam már hozzászólni, csak a kedves Miklós visszahívott, mert megpróbáltam egyszer, és nem sikerült, és mondtam, hogy miért kell nekem beszólni, hát ha valami butaságot beszélek. A következő jutott eszembe, és tényleg nagyon hamar befejezem, hogy megélünk mi csodákat, csak nem tudjuk, hogy ez az. Ugyanis a szkeptikusok azt mondják, hogy hát ez véletlen, Na de nagyon gyorsan mondok csak dolgokat. Kimentem a piacra a múlt héten, és oda mentem egy helyre, ahol egy Mária Rádiós logó ki volt rakva. Nem akartam húst venni, de mégis oda mentem, hogy itt körülnézek. És elkezdtünk beszélgetni, és már indultam tovább, és egy másik ilyen kofa asszony, mert hát most ezt nem rosszból mondom, hogy kofa, de hát végül is ők ilyen vidéki, nem mondom, hogy nénik, mert lehet, hogy fiatalabb, mint én. A lényeg az, hogy utánam futott, hogy nem tudnék csekket hozni. Mondtam, dehogy nem, mennyit? Azt mondja, hát 5-öt, 6-ot, 8-at, mondtam, hozok 10-et a jövő héten. Na ez is szerintem azért egy, ha úgy vesszük, egy hétköznapi csoda, mert egy héten egyszer tudok kiszaladni egy fél órát, és akkor is körbe rohanok, és nagyon kevés dolgot veszek, és jövök haza. A másik az, hogy az édesanyám 92 éves korban másfél éve kapott egy sztrókot, és én minden nap ott álltam mellette reggel 7-től este 8-ig, és imádkoztam, és ott elláttam, amit kellett, és jött a főorvos, és között, hogy menjen már haza innen, azt mondja, végstádium, most nem látja, mert ugye nem tudott se beszélni, se semmi. Na most mondtam, kedves főorvos úr, megengedték, hogy itt legyek, mondom, azt, hogy ki végstádium, most azt majd a Jóisten eldönti. Na most ez volt másfél éve, itt fekszik mellettem. Úgyhogy ennyit erről. Az édesapám tüzértiszt volt a II. Világháborúban, és kint volt a Donkanyar mellett. Este imádkoztak nagyon, mert körbekerítették őket az oroszok, és másnap reggel lemészároltak mindenkit, ez egy nagyon híres, nem tudom el az erdőt, hogy mi volt. A lényeg az, hogy borzalmas hóvihar volt, és az apám azt gondolta, hogy na most felkerekedünk, és ha valamikor, akkor innen kijutunk. És a Jóisten úgy hozta, ugye, mert élek, hogy tényleg kimentek, és egymás mellett vonultak el az oroszokkal. Az oroszok azt hitték, hogy ők is oroszok, tehát ilyen rettetes vihar volt, meg tudták, hogy ilyenkor kutya nem mer kimenni sehonnan, sehova. Ők meg azt hitték, hogy németek, és így szépen kijött az embereivel. Tehát ez is egy óriási csoda, és tényleg annyi minden dolog történik. Az, hogy az ember, én például léptem egy busz elé, de szó szerint, és eszem ágában nem volt arra nézni, onnan jött a busz, mert nem is szokott, ez egy ilyen villamos pótló volt. És valahogy hirtelen éreztem, hogy a fejem elfordítja valaki, és abban a pillanatban így hátra hőköltem, és az orrom előtt 3 centivel ment el. Tehát tulajdonképpen nap mint nap megélünk csodákat, amire nem gondoljuk, hogy én gondolom, mert megköszönöm a Jóistennek, de ha ezt valakinek mondom, akkor azt mondom, hülye, véletlen volt, kész. Tehát én csak azt mondom, hogy nap mint nap történnek csodák. Én például biztos bolondnak tűnök, de én például mellékhelyiségeken is szoktam imádkozni állandóan. Tehát magyarul az ember mindenhol fohászkodik, ahol csak tud, hétköznap, és a Jóisten meghallgatja, és ha nem hallgat meg, akkor biztos nem érdemeltem meg. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani, és bocsánat, hogy feltartottam a vonalat.
Nem, nagyon szépen köszönjük a hozzászólást, a tanúságtételt. Igen, szóval ez azért mindig furcsa az ember életében, hogy mi az, amit meglát csodának, és mi az, amit nem lát meg csodának. Nagyon sokszor oda, tehát a saját életünkben is van, amikor meg tudjuk magyarázni véletlennel, vagy nem tudom milyen összefüggésekkel. De talán a Bibliában is ez teljesen így van, a Szentírásban, Ószövetségben és Újszövetségben is, hogy tehát leginkább azok számára, tehát azért az emberek látták Jézus csodáit, és látták azokat a csodálatos szabadulásokat, gyógyulásokat, tetteket, amiket az Isten keze Krisztus véghez vitt, ettől függetlenül mégsem mindenki hitt benne. Tehát azért meg tudjuk mi magyarázni magunknak sokféleképpen azt, hogy egy-egy látszólag kilátástalan, vagy teljesen kilátástalan helyzetben, hogy az Isten lelke, a vigasztaló lélek, az igazság lelke, az életadó lélek, az milyen feltartózhatatlan erővel tud dübörögni és véghez vinni a világban a maga dolgait. Ettől függetlenül nem mindig ismerjük fel. Tehát azért nagyon sokszor kiskoromban, amikor kis hittanos voltam, akkor mindig bosszankodtam rajta, hogy hát miért nem igaz, hogy miért nem hisznek az emberek Istenben, meg nem igaz, hogy jó Isten, és miért nem, mit tudom, egy nagy kereszt megjelenne az égen, és akkor mindenki látná, és akkor egy dübörgő hang szólna az égből, és akkor mindenki látná az Istent, és akkor mindenki tudna, hogy van Isten. És hát utána később belegondoltam, hogy hát igazából ez megtörtént, tehát az Isten eljött a világban, és szólt is, és ott és a keresztet mindenki láthatja évezredek múltán is, és hát van Mária Pócs is, van Lourdes, és van Fatima is, vannak az ember életében, ettől függetlenül nem. És nagyon sokszor a saját életünkben is, meg hát a bibliai, úgymond csodákat is igyekszünk megmagyarázni, vagy misztikus, vagy álmisztikus, vagy tudományos, vagy áltudományos módszerekkel, nagyon sokszor a tudományok mindenhatóságába vetett hittel, és amikor a ószövetségi exegézist vagy introdukciót tanultunk a szemináriumban, vagy hát a hittudományi főiskolán, akkor ugye néztük a Vöröstengeren való átkelésnek a történetét, és hát ugye olvastuk, hogy nagyon sokan próbálták megmagyarázni, hogy hát akkor mi is volt ez tulajdonképpen, hogy a választott nép ugye jön, és hát ott a Vöröstenger, és hát mi lesz, és akkor valahogy ketté vált, valahogy át tudtak menni rajta, és akkor utána pedig az egyiptomiakat elnyelte. És voltak ilyen, megpróbálkoztak ilyen természettudományos módszerekkel, hogy hát apály, dagály, és akkor tulajdonképpen amikor Mózes és a választott nép odajött, akkor volt valamiféle ilyen helyi időszakos apály, át tudtak menni rajta, aztán amikor az egyiptomiak jöttek, akkor már kezdődött a dagály, és akkor betemette őket, szóval kicsit olyan izzadságszagú magyarázatnak éreztem, vagy amikor ugye Mózes a sziklából, a botjával vizet fakaszt, hogy hát végül is ez nem elképzelhetetlen, egy hatalmas szikla, aminek ugye homorú volt a teteje, és ugye a víz év századok alatt ugye kimélyítette, kimosta, és gyakorlatilag mint egy vízgyűjtő medence volt a hatalmas szikla tetején, csak hát ezt ők nem láthatták, és hát már teljesen elvékonyodott a fala, mert a benne lévő víz az kimosta, és hát már csak egy ütés kellett, hogy berepedjen a szikla, és hát ami ott volt a sziklában az összegyűjtött víz, abban a kis citernában, akkor az. Szóval, hát lehet ezt csinálni, csak hát az ember, nem ez a legnagyobb csoda, hanem az, hogy látszólag kilátástalannak tűnő helyzetből, látszólag nincs menekvés, nincs megoldás, semmilyen emberi megoldás nem létezik, és pont azok számára, akik kérték az Istent, akik hittek az Istenbe, akik bíztak az Istenbe, ott mégiscsak lesz valami. Számomra az nem kisebb csoda, hogy a Jóisten ezt előre tudta és látta is, és esetleg év ezredekkel hamarabb már elkezdte ott azt a sziklát mosni a víz, vagy hát az még nagyobb csoda számba mehet csak, hogy ilyen dolgok történnek, vagy történtek, vagy történhettek. És hát valójában ezt kell látnunk, hogy a saját életünkben megtapasztalt isteni jelenlét, vagy isteni szeretet, ami itt-ott... Tehát nagyon sokszor egy ilyen... azt szokták mondani, hogy régen az emberek a csodák miatt hittek, mert hát a hitet erősítő dolog volt, ha egy csoda különleges esemény, különleges ima meghallgatás történt a közelében, míg a mai ember éppen a csodák ellenére hisz. Tehát az, amikor hallunk, vagy látunk, vagy tapasztalunk olyan jelenségeket, amiket nem tudunk természettudományosan, vagy szaktudományosan megmagyarázni, akkor úgy zavarba jövünk. Tehát még keresztény emberként is úgy zavarba jövünk, hogy hát igen, igen, csoda, csoda, de hát ez egy olyan bizonytalan dolog, vagy ki tudja, nem a nagy hitetőnek a műve, vagy csak képzelődés, vagy ilyesmi. Tehát csak úgy mértékkel tudjuk a hétköznapi csodákat is az életünkben elfogadni, mert nagyon könnyen zavarba jövünk, vagy zavarba jöhetünk attól, hogy hát ezt nem tudjuk tudományosan megmagyarázni, vagy nem teljesen, vagy most még nem. És hát ez azért mindig fontos az életünkben, hogy ne gondoljunk többet az értelmi funkciókról, mert a racionalitás, az észérvek, a tudomány, az csak egy korlátolt és korlátozott forrása az ismereteinknek, illetve hát a magának a tapasztalatainknak, és hát az ember az nem csak értelem, hanem értelem, érzelem és akarat is, és hát az ilyen megszólítottságok, amik nem feltétlenül értelmi, hanem nem intellektuális dolgok, azok is vannak, azok is léteznek. Tehát azért nagyon sok dolgot, ami az életünknek fontos része, azt nem nagyon tudunk leírni szaktudományosan. Tehát arról, hogy mi az, hogy hűség például, hűség a házastárshoz, vagy hűség a hazámhoz, vagy hűség az egyházamhoz, az Istenemhez. Tehát erről szól, hogy hűség, erről a szaktudományok semmit nem tudnak mondani, mert nem tudják, mi a mértékegysége a hűségnek, nem tudják, hogy most mihez viszonyítva, vagy milyen funkciók hozzák ezt elő az ember. Mégis van, mégis létezik. Aztán van a szerelem, vagy a ragaszkodás, vagy igaz, hogy van ilyen boldogságkutatás, meg örömkutatás, de azért rengeteg olyan dolog van, ami az életünkben, ami hát gyakorlatilag természettudományosan nem értelmezhető, nem csak, hogy nem magyarázható meg, de nem is értelmezhető. Ettől függetlenül fontos a racionalitás, fontos az intellektus, fontos a bölcsesség, hiszen a Jóisten ezt a gümőt itt a nyakunkra nem azért tette oda, hogy ne csúszon fel a nyakkendő, hanem hogy gondolkodjunk, hogy az emberi ész az értelem segítségével is minél messzebb, minél följebb, minél tovább eljuthassunk az Isten keresésében, megismerésében, de azért ezt mindig tudni kell, hogy sose lesz teljes. Tehát az Isten az nem csak értelem, nem csak értelmileg lehet megközelíteni, hanem ugyanúgy az érzelmeinkkel, vagy az akaratunkkal, mindezek ugyanolyan értékesek, és ugyan fontosak az Isten keresésben, meg a hitünk megélésében, mint a racionalitás, vagy a bölcsesség, vagy a különböző értelmi képességeinknek a használata. Hát így gondolkodunk a mai reggelen, hogy mit művel köztünk, bennünk, körülöttünk az Isten lelke, hogy hogyan, mekkora csoda az, hogy ha lelkesíti valóban az embert, ha valóban egy nyelven tudunk beszélni, vagy egy nyelvet tudunk beszélni, férfi és nő, idős és fiatal, és hát különböző emberek, hogy mennyire a feltámadásnak a hite is mennyire átjárja az életünket, mint a legnagyobb csoda, Krisztusnak a legnagyobb csodája, és azt is láttuk, hogy az életünknek a nagy csodái az nem a hogyanok, meg a mikéntek magyarázzák meg, hanem az, hogy nagyon sokszor pont ott, pont akkor, pont azok számára, akik kérik, akik rászorulnak, akik az Istenben bíznak, azonban valóban meghozza vagy meghozhatja a szabadulást. Hát így imádkozzuk el végezetképpen a mennyei király imádságunkat, és kérjük a Szent Lelket. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el, és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, s üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.